Sziasztok! Ahogy ígértük, Imola után jelentkezünk. A mai adásban ezekről fogunk beszélgetni Áronnal.
Sziasztok! Kimi Räikkönen sokunk örömére még legalább egy évig a mezőny tagja lesz. Valószínűleg nem kell őt nyaggatni, inkább békén kell hagyni, tudja ő, hogy mit csinál. Felidézzük a 2007-es világbajnok eddigi pályafutását, ezt követően mi is fejet hajtunk a Mercedes újabb címvédése előtt, és próbálunk a végére járni, hogy mi a titok a németeknél. Végül foglalkozni fogunk az egyes csapatok egyes pilóta párosai közötti óriási különbségekkel. És akkor a mai adást azt kezdjük a Mercedes-szel, hiszen a németek rekordot jelentő zsinórban 7. konstruktőri bajnoki címüket is megnyerték, ezzel átadva a múltnak a Ferrari eddigi rekordját, amit ugye 99 és 2004 között produkált a Maranellói gárda, ugyebár 6 konstruktőri bajnoki címmel, Schumacher egyéni címéről nem is beszélve. A Mercedes hegemónia jellemzi tehát a jelenlegi turbó érát, nincsen ellenszer, tökéletes nyerőgép ez a csapat. A rekordot jelentő 7 konstruktőri bajnoki cím zsinórban, ez egyszerűen tényleg kimondani is sok, nem is nagyon látszik az, hogy valaki őket megállítsa az elkövetkezendő években. Betty, te például miben látod Toto Wolffék sikerének a titkát?
Én mindenképpen Hamilton és Wolff párosnak tulajdonítom ezt a sorozatban 7-szer megszerzett világbajnoki címet, konstruktőri címet, viszont a mögöttük álló Sackenberg gárdát sem szabad leírni, mert rendkívül nagy szakmai stábbal, tehetséges szakmai stábbal rendelkeznek, például említeném Peter Boningtont, ugye, és James Allisont, a technikai igazgatót, úgyhogy én azért Bottasnak is adnék ebbe egy kis szerepet, tehát azért ehhez kell egy tökéletes, hát ezt sajnos ki kell mondani, második számú pilóta, aki jelenleg ugye Valtteri Bottas, de ő is azért szorosan Hamilton mellett mindig tudja hozni azért a második helyeket, időmérő első helyeket is megszerez, de a rajtoknál, illetve a futam végén valahogy mindig Hamilton kerekedik felül, de igen, Hamilton és Wolff páros, ami abszolút hozza a sikert.
Részben igaz, részben meg szerintem a Mercedesnek talán az a sikereknek, szerintem legalábbis a legnagyobb titka, hogy minden tényleg, minden kis puzzle darabka úgy összeállt. Az, amikor ők 2010-ben ugye visszatértek gyári Mercedes csapatként, hát akkor azért valljuk be, voltak ott eléggé nagy problémák, tehát tényleg a taktikától kezdve nem is volt tényleg szerencséje sem Schumachernek, sem Rosbergnek azokban az években, emlékszem, hogy a ilyen 5.-6. helyeknek már örülniük kellett, volott ugyebár a címvédő gárdáról beszélünk, hogy a Brand GP-t vásárolták meg, illetve vették át 2009 után, és onnantól kezdve szépen felépítették ezt az elképesztő teljesítményt, vagy ezt a fantasztikus tornyot mondjuk úgy, ami tényleg amihez hasonló talán a Ferrari tudott a közelmúltban építeni. És ugye említetted Toto Wolffot, illetve Hamiltont, én őket olyan kirakat embernek tartom, olyan szempontból, hogy nyilván a sikert azt velük azonosítják mondjuk úgy, de ahogy említetted, nem szabad itt megfeledkezni például a James Allisonról sem, akit ugye már pont a Ferraritól csábítottak át a Mercedeshez, és dobta le a vörös overált egy szürkéért, de a tréfát félretéve egészen hihetetlen, hogy mennyire összeállt ez az úthenger, mert szerintem erre tényleg nincsen jobb szó, tehát átgyalogolnak a mezőnyön. Azt mondjuk, arra mondjuk kíváncsi lennék, hogyha tényleg lenne egy-két olyan csapat, aki tudja őket folyamatosan támadni, hogy például támadta a Red Bullt nem is olyan régen, hogy 2010, illetve 2014 között, ugye jobban mondom, inkább 13-ig, akkor azért megnézném, hogy a Mercedes mire lenne képes, mert sokszoros az ember azt érezheti, hogy kb. A 70-80%-on teljesít a csapat, és hogyha mondjuk a Red Bull, hát most inkább csak a Red Bull, mert a Ferrari jelenleg sehol nincs hozzájuk képes, tehát hogyha a Red Bull mondjuk egy-egy napján úgy kell fel, hogy oda tud lépni tényleg a Mercedes sarkára, akkor a Mercedes fogja magát, és egy picikét még növel a teljesítményen, és már is bottal üthetik a nyomukat. Tehát egészen döbbenetes, hogy milyen további előny van még ebben a gárdában, és ami szerintem a legdurvább, az az, hogy évről évre mindig ugye úgy megyünk a téli szünetre, hogy na most jövőre, most már tényleg nem tud tovább fejlődni a Mercedes, mert elérték tényleg a fejlődési limit határát, a többi csapatnak ugye sokkal nagyobb ez a merítési lehetőség, de nem így van, mert a Mercedes mindig valamit talál. Tehát hogyha ez olyan, mint a tényleg utolérnél valakit, mondjuk Usain Boltot utoléred mondjuk a 100 méteres sífutásnál mondjuk a 70. méternél, és aztán még valamit talál a srác, és ott hagyja fenébe a célig. Tehát ez számomra döbbenetes, hogy a Mercedes folyamatosan tényleg tudja növelni a tétet.
Mercedes az egy tökéletes csomag, tehát annyira egyben van, én úgy gondolom, hogy nincs rá garancia, hogy mindenki ezt várja, hogy 2022-ben majd a szabálymódosításoknál, szabályváltozásoknál valami egetverő dolog történik, és majd a Mercedes vissza fog esni. Erre nincs garancia, sőt, az sem kizárt, hogy még tovább erősödik.
És ugye itt említetted még Valtteri Bottast, és azt mondtad, hogy ugye második számpilóta. Azért gondoljunk bele, hogy minden egyes ilyen uralkodó csapatnál, minden egyes időszakban, amit egy-egy csapat mondjuk uralt, azért mindig ez volt valahol a felállás. Jó, talán kivéve a McLaren Hondás éveket a 80-as évek közepén végén, amikor a legendás Alain Prost és Ayrton Senna páros hát néha azért fejfájást tudott okozni a csapattagoknak, vezetőknek. De igazából tényleg a Ferrari-nál ott volt egy Michael Schumacher, Eddie Irvine, bár abban az időben azért még nem volt olyan veretes az a csapat, akkor inkább azt mondom, hogy a Michael Schumacher-Rubens Barrichello ikonikus páros, azért ott is ott meg volt azért a nagyfőnök és a hátvéd.
Nagy hármas, ugye Schumacher, Zsántott és Ross Brown hármasa, Barrichellóval ugye kiegészítve, ez nagyon déjà vu érzést hoz.
Igen, tehát ugyanúgy megvannak tényleg ennek a hegemóniának is a kulcs szereplői, de akár mondhatjuk a Renault-s évek alatt is a Fernando Alonso Fisichella felállást, vagy hát a Red Bullnál Sebastian Vettelt és Mark Webbert is, csak legalább Mark Webbernek azért néha volt vér a pucájában, és azért kimutatta a fogafehérjét egy-egy döntéssel kapcsolatosan, ugye múlti 21-től kezdve volt itt 2010-ben a Silverstone-i eset is, de Bottasnál még ez sincsen, tehát tényleg Bottas a... nem is tudom ezt jól megfogalmazni, talán úgy, hogy tényleg a második számú pilótának így a legtökéletesebb mintapéldánya. Tehát nem szól vissza, megcsinálja a feladatot, a másik pedig, amit tényleg Hamilton művel, tehát lehet ő tényleg bírálni, nem szeretni, gyűlölni, imádni, de az, amit most is művelt, az egészen elképesztő, amellett, amit te is említettél, volt neki óriási szerencséje, ezúttal is a futamon, ugyebár pont a legjobbkor jött be a virtuális biztonsági autó, azt hiszem Okon autója miatt, ami ugye félreállt, hogy nagyon jó ez a csapat, de azért szerencséjük is van a legtöbb esetben, mondjuk Bottas erről nyilván másképpen vélekedik, ugyebár a futam nagy részén ugye Vettelnek az egyik leszakadó elemét vitte magával, ami hát meghatározta az ő futamát is. De mindent félretéve, hú, most ezt a közhelyet nagyon nem szeretem, de most elsütöm, hogy a legjobbaknak szokott általában szerencséje lenni.
Hamilton szerencse emberének mondják, de tényleg klasszis, elvitathatatlan, hogy a mezőn legjobbja, az egyik legjobbja, vagy talán a legjobbjának is mondanám.
Talán a legjobb csomag minden szempontból, tehát ugye Verstappennek még vannak vadhajtásai, Leclercnek is azért még lehetséges, hogy lesznek hibái. Nem menjünk tovább, ugye George Russell is egy igen komolyat hibázott, ami ugye a pont szerzésébe került valószínűleg Imolában. De ha kicsikét tovább megyünk itt a Mercedes hegemóniával kapcsolatosan, érdemes azon gondolkodni, hogy vajon hol van ennek tényleg a vége. Te említetted, hogy az elkövetkezendő években te nem látod ennek a végét. Én meg azt mondom, hogy mintha már úgy jelentkeznének mondjuk úgy hajszálrepedések ezen az áthatolhatatlan védőfalon, mondjuk úgy, hiszen lehet azt hallani, hogy Toto Wolff egyre nagyobb részesedést vásárol a jövőre érkező Aston Martinban, pletykálgatják.
Aminek Vettel kifejezetten örül. Tehát Vettel is nyilatkozta korábban, hogy ennek örül, hogy az Aston Martinnál Toto Wolff növeli a részesedéseinek az arányát, úgyhogy itt lehet egy Mercedes 2.0-ás időszak következik, majd ez is egy nagy kérdés.
Hát egyrészt ez is nagy kérdés, a másik pedig az, hogy Toto Wolff mellett itt van még egy szereplő, méghozzá Lewis Hamilton, aki egyelőre nem nagyon akarja eldönteni, hogy mihez akar kezdeni jövőre. Nyilván ez sok dolog miatt lehet, egyrészt ugyebár pedzegetik, hogy fizetési sapkát kéne bevezetni a pilóták számára, és ha jól tudom, 30 millió eurós fizetésben, vagy 30 vagy 50 millió eurós fizetésben maximalizálnák, ebben most nem, azt hiszem, hogy 30 millió. Hát azért szerintem Hamilton erre nem feltétlen akar rábólintani, illetve azt mondtam még, hogy nagyon sok egyéb más projektje fut a Forma 1 mellett, amivel szeretne akár a jövőben komolyabban is foglalkozni, és hát most már ő maga is elejtette azt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jövőre itt lesz a mezőnyben. Te mennyire látod ezt reálisnak, és mennyire csak egy kampányfogás, mennyire csak egy marketingfogás?
Hamiltonnál abszolút elképzelhető, hogy még egy-két év van benne, most a nyilatkozatait is látva, és az nem csak a divat szakmára értendő, hogy abban akar kiteljesedni, láthatjuk, hogy politikai, társadalmi kérdésekben is elég aktívan vállal szerepet, és ezt a Forma 1-es berkekre is kiterjeszti, úgyhogy én úgy gondolom, hogy más területeken is az életben nagyot akar alkotni, és lehet, hogy már csak egy-két év is ennek vége, de én szerintem a 8. világbajnoki cím a cél, tehát a Schumacheri rekordnak a túlszárnyalása, és talán ott lesz ennek az érának a vége.
És a nagy kérdés tényleg, hogy utána mihez kezd majd a Mercedes, hiszen hogyha mondjuk eljátszunk a gondolattal, hogy mondjuk Hamilton, teszem azt, nem jövőre, de mondjuk 2022-ben az új érát ő már mondjuk nem vállalja, akkor tényleg a Mercedeshez mondjuk kiérkezhet majd, hiszen van ugye egy vízhordójuk Valtteri Bottas személyében, de hát azért vannak ott a mezőnyben olyan pilóták, akikre szerintem nagyon gyorsan lecsapnának az ezüstnyilak, ugye jelenleg fekete nyilak.
Hát sokan mondják, hogy potenciálisan George Russellt tartják Hamilton új várományosának.
Hát George Russell nyilván egy adóász lenne, akit egy kicsikét kezdek félteni az abból a szempontból, hogy kicsikét ilyen Hülkenberges déjà vu érzésem van, hogy ugye aztán a végén nem fog kelleni senkinek, egy nagy csapatnak sem. Pedig nagyon tehetséges a srác, tehát amit ezzel a Williams-el művel, az tényleg földön túli, tehát érdemes csak összehasonlítani a csapattársával, meg az, ami tényleg elképesztő, hogy eddig minden időmérő edzésen megverte az aktuális csapattársát, pedig ott azért volt egy Robert Kubica is a sorban, nyilván Kubica sem úgy vezet vár, mint mondjuk a hatalmas baleset előtt, de akkor is egy nagy név. Én George Russellt az egyik legtehetségesebb fiatalnak tartom. Nagyon-nagyon fájna, hogyha tényleg a Forma 1 kegyetlen világa elbánna vele. Nyilván nem ő lenne az első, hiszen a múltban is nagyon sok ilyen pilóta volt, de nagyon drukkolok neki, hogy ez a Mercedes-es ülés összejöjjön majd neki.
A jelenlegi Forma 1-es mezőny rangidőse, a száguldó cirkusz még mindig legnépszerűbb karaktere, az autósport egyik legnagyobb marketing értékkel rendelkező pilótája. Ő Kimi Räikkönen, aki 2021-ben 42 évesen is a rajtrácson lesz, ugyanis a napokban bejelentették, hogy meghosszabbították a kontraktusát az Alfa Romeo-val. És szerintem fejtsük is ki ezt a Kimi Räikkönen jelenséget.
Hát abszolút, ez egy nagyon jó szó, hogy ezt mondtad, hogy jelenség, mert tényleg az, hogy a mai világban nagyon sok, nem csak a Forma 1-ben, úgy ámlok a világban a jelenségeket, a karaktereket hiányolják, hogy mindenki ugyanazt a cipőt veszi, ugyanazt a dezodort használja, ugyanazt a fősőt veszi meg a boltba, tehát nincsenek igazán tényleg karakterek, egyéniségek. Most nyilván rá lehetne cáfolni, mert itt azért van egy Verstappen, van egy Hamilton, de szerintem a klasszikus értelembe vett egyéniség az tényleg Kimi Räikkönen. Tehát az, hogy ő egy mondatával létrehozott egy, nem is tudom, egy óriási, mondjuk úgy, szubkultúrát, ez a Leave me alone, I know what I'm doing, hát ez egészen elképesztő, itt ugyebár az adásban is elsütöttük ezt a poént magyarul, akik figyeltek a műsor elején, de majd hallgassák vissza. Tehát egészen fantasztikus, hogy hová nőtte ki magát tulajdonképpen ez a Kimi Räikkönen jelenség, mert szerintem ő inkább egy jelenség. Hát amikor idejött a Forma 1-be 2001-ben, Jézusom, 2001-ben még Fernando Alonsoval, aki egyébként jövőre visszatér a Forma 1-be, ezt ő zárójelbe, azért ez is tök érdekes. Még emlékszem, nem is nagyon tudott angolul ezt, azt hiszem olvastam a könyvébe is, hogy nem igazán tudott angolul, amikor belecsöppent a Forma 1 világába, úgy mekegett, makogott, és aztán tényleg hova kinőtte magát, 2003-ban már meg volt az első futamgyőzelme, 2002-ben az első McLaren Mercedes-es szezonjában már többször dobogóra is állt, és hát bevallom őszintén, én nem gondoltam volna, hogy 2020. november 2-án arról fogunk beszélgetni, hogy Kimi Räikkönen a mezőny rangidőse még jövőre is itt lesz. Tehát ez számomra felfoghatatlan.
De még tavaly sem gondoltuk volna. Én tényleg azt gondoltam, hogy ez az utolsó év az Alfával, megdöntötte a rekordot, a legtöbb futamon elindult pilóta, és akkor ennyi, és Räikkönentől búcsúzunk, a Forma 1 rockstárától, úgyhogy ez tényleg így volt, talán így mindenki fejében, viszont ebben az évben nagyon-nagyon motiváltnak tűnik, és nagyon ambiciózus az Alfát egyre inkább érzi, és az Alfa is egyre jobb, viszont Räikkönen is remekel.
Szerintem pedig éppen az, hogy nyilván van benne egy egészséges motiváció, de én inkább azt vettem észre Räikkönen, hogy amióta neki tényleg családja van, úgy megnyugodott. Már abban az értelemben, hogy annyira kiegyensúlyozott, minden egyes hétvégéhez úgy áll oda, hogy tényleg, mintha egy ilyen hobbija lenne neki ez a Forma 1, hát irigylem a hobbiáért, de mindegy. Viszont amit mondtál, az, hogy megütötte a fülemet, hogy rockstar, és igen, tényleg, hogy a ő tényleg úgy el tudjuk képzelni a 70-es, 80-as évek Forma 1-ben, akkor még tényleg úgy éltek, mint a rockstárok, tényleg, tehát buli, italozás, bagózás, csajozás, tehát tényleg ezt határozta meg kis túlzással a Forma 1-et. Ugyebár James Hunt-nak a sisakjában, mintázatú sisakban is versenyzett, ugyebár Monakóban néhány évvel ezelőtt, és hát mondta is, hogy neki személyesen nagyon közel áll ez a világ, a Forma 1 ennek a világa, és hogyha tehetné, akkor nagyon szívesen versenyezne abban a korban. És hát igazából az még egy nagyon érdekes anekdota vele kapcsolatban, hogy a 2012-es, hogyha jól tudom, a könyvében legalábbis így írták, a 2012-es spanyol nagydíj és az azt megelőző bahreini nagydíj között volt egy 3 hetes szünet, és Räikkönen elmondása szerint abból a 3 hétből, tehát 21 napból egyet se töltött józanul, tehát folyamatosan részeg volt, és utána Spanyolországba beült az autóba, és dobogós helyet szállított a Lotus Renault-val. Hát ez tipik Räikkönen.
Hát ez együtt jár a karakterével, tényleg ő az, aki ezt a hedonista életvitelt abszolút így reprezentálja itt a Forma 1-ben, de nem most, tehát az utóbbi pár évben már a mintás családapa, tehát ez a 180 fokos fordulat, amit így el sem tudunk képzelni, hogy ilyen létezhet a való életben, hogy valaki az alkohol mámorából, a puccos partikból egy ilyen mintás családapává válhat, és ez tényleg, ahogy mondtad, hogy megnyugodott, de a karakteréből azért nem veszített, ugyanúgy hozza ezt a finn hűvös mentalitást, és azt a Räikkönen karaktert, ami ez a flagma, ez a kicsit ez a leszarom stílus, de mégis valahogy azt gondolom, hogy ő egy ilyen versenyzői archetípus, ezt azért is mondanám, mert hogy ugye Hamilton és Rosberg párosát hoznám fel. Ugye Hamilton és Rosbergnél az volt ugye különleges, hogy Rosberg ugye az első világbajnoki címe után visszavonult, és én azt vettem észre, hogy nem igazán tudta így külön választani az érzelmi dolgokat, a nyomást nem tudta kezelni, ezzel szemben szerintem Räikkönen sokkal inkább képes arra, hogy amikor a Ferrari-nál volt, Vettel mellett is egy második számú pilóta szerepet betöltsön, vagy a szenvedő alfával körözgessen évekig, és ebből a csomagból hozza ki a maximumot, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Räikkönen egy ilyen igazi versenyzői archetípusnak mondható.
Igazság szerint neki egy nagyon érdekes pályafutás volt, ez talán olyan 3, de lehet, hogy 4 részre lehetne bontani. Egyrészt ugye berobbant a Forma 1-be 21 néhány formaautós versenyt követően, kisebb kategóriákba, és aztán még a mezőny is hüledezett, hogy mit akar ez a kis tejfeles szájú gyerektől Peter Sauber úr, és hát nem hazudtolta meg magát, első futamán ugye Ausztráliába pontot szerzett, és még Michael Schumacher is azt mondta egy szezon előtti tesztel, hogy ez a srác, ez bitangul gyors, meg gyors is lesz, hát így is lett, ugye, mert ki ne feledne azokat a fantasztikus csatákat, amikor még Montoyával együtt ők hárman, ugye Schumacher, Montoya és Räikkönen egymást ölték tényleg a bajnoki címért, tehát fantasztikus évek voltak, aztán pedig ugye csatlakozott ehhez még Fernando Alonso is, tehát azok elképesztően jó évek voltak, és addig volt tulajdonképpen Räikkönen az a pilóta, akiről mindenki tudta, hogy borzasztó tehetséges, csak egyszerűen nagyon pehjes, tehát hogy szívünkre tesszük a kezünket, azért 2003-ban és 2005-ben mondjuk úgy, hogy azért annyira megérdemelte volna a világbajnoki címet, mint mondjuk Schumacher, illetve Alonso, ugye 2003-ban, illetve 2005-ben, és aztán pont 2007-ben lett világbajnok, amikor meg mindenki azt gondolta, hogy hát itt a McLarennek a két a pilótája közül, hogy Alonso vagy Hamilton lesz majd a világbajnok, erre Räikkönennek végre egyszer a pályafutásában szerencséje volt, és lett világbajnok, és ezt követően volt egy olyan kiégéses szakasza, ezt talán így tudom a legjobban jellemezni, amikor úgy megvillantotta még a tudását néhány futamgyőzelem képében, de azt lehetett úgy érezni rajta, hogy úgy kiégett, úgy jól lakott. És ő 2010-ben ugye le is lépett ralizni egy kicsit, és 2012-re egy olyan Räikkönen tért vissza, abban a Lotus Renault-ban, hát ez a festés, meg az a pilóta, az egyik kedvencem volt egyébként. Az az igazi rock'n'roll csapat volt tényleg, hogy itt vagyunk, felrúgunk mindent, jövünk, ki ha mi nem. Csak hát ugyebár annyira sok pontot szerzett Räikkönen, hogy nem tudták aztán kifizetni, de hát ez egy másik történet. És utána pedig, ahogy Mintúval összejött, már a Ferrari-s korszakában, hogyha jól tudom, már a második Ferrari-s korszakában, akkor ő tényleg úgy megnyugodott, kisimult, és tényleg borzasztóan gyors még mindig, nagyon élvezi a versenyzést, mondta, hogy a Forma 1-ben ez az egy dolog, amit ő élvez, az autóvezetést. Minden mást ugyebár ő legszívesebben kiiktatná ebből a rendszerből, kezdve a sajtóval, de ez is olyan érdekes, mert a Räikkönenhez közel állók meg azt mondják, hogy egy istentelen jó pofa, szellemes figura, csak egyszerűen, hogyha hülye kérdést kap, hát arra most mit válaszoljon, hát hülyeséget.
És még mindig Kimi Räikkönen az, aki utoljára világbajnoki címet szerzett a Ferrari-nak, tehát ez azért még mindig ott van bennük, hogy ezt Räikkönenhez tudják kötni, és ezért is kicsit ilyen szentimentális jellege van ennek a Kimi Räikkönen jelenségnek a Ferrari szurkolók és a Ferrari számára is, de mindenképpen egy olyan karakter, aki én úgy gondolom, hogy még pár év és a visszavonulás azért itt lesz, viszont nagyon hiányozni fog a Forma 1-nek. Áron, te mit gondolsz arról, hogy a Forma 1 vajon ki tud termelni következő Räikköneneket, vagy jelenleg a mezőnyben vannak potenciális Räikkönenek?
Tehát én azt mondom, hogy vannak karakterek a Forma 1-ben, lesznek is, de olyan, hogy Kimi, mint Kimi Räikkönen, olyan egyszerűen azért nem tud majd lenni, mert a mai világban szerintem az ilyen pilótáknak nagyon nehéz lenne érvényesülni az ilyen ivós, bulizós, mondjuk úgy tényleg ilyen parti arcokkal kapcsolatban. Túlságosan professzionális lett már szerintem a Forma 1 ehhez, és ilyen karakter azért nem járkál össze-vissza. Tehát Kimi Räikkönen, én inkább azoknak a táborát erősítem, aki örül annak, nyilván az egyik felem örül, hogy Räikkönen marad, de akkor se leszek már nagyon szomorú, hogyha visszavonul, mert mindennek eljön előbb-utóbb úgyis az ideje.
Hát a Kimi Räikkönen jelenségnek is megvolt a helye és az ideje is.
Különösen nagy különbségek figyelhetőek meg az idei évben a csapattársak között több helyen is, ezzel folytatjuk. Albon, Stroll, Latifi, Ocon, Giovinazzi és Kwiat. Vajon miért kapnak ki ennyire a csapattársaktól? Hát próbáljuk meg kideríteni. Betty, mondjuk kezdjük Albonnal. Szerintem neki nem, hogy a Red Bullnál, a Forma 1-ben nem lesz helye jövőre ezzel a teljesítménnyel, amit most legutóbbi Imolában mutatott.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert Albon a debütáló pár Red Bullos futamára azért mutatott fel teljesítményt, és senki nem gondolta, hogy ennyire el fog veszni Max Verstappen mellett. Hogy konkrétan nem, hogy Gasly teljesítményét nem ütötte meg, hanem borzalmas teljesítményt nyújt, nagyon-nagyon le van maradva a Verstappen mögött. Nehéz kérdés, hogy most visszasorolják esetleg az Alfa Taurihoz Daniel Kwiat helyére, vagy hogy lesz-e még lehetőség a más csapatoknál, esetleg tartalékpilótaként. Nagyon sajnálom Albont, nem lennék a helyébe.
Igazság szerint nekem nyilván egy érdekes egyéniség volt önk, hogy bekerült a Forma 1-ben, az túlzás lenne azt mondani, hogy berobbant, mert azért nem egy Max Verstappenről beszélünk, vagy egy Leclercről, de valahogy nekem ő egy olyan tónustalan ő is, akár mint a többi hamarosan terítékre kerülő pilóta, hogy itt volt, jó volt, rendben volt, de hogyha még visszavonulna, hogyha még nem maradna helye a Forma 1-ben, akkor egy könycsöpet nem ejtenék érte. Nyilván összejött neki egy dobogó a Red Bull-lal, de az is kb. Úgy kellett kiimádkozni tulajdonképpen. Szokták mondani nyilván az Albont védők, hogy volt esélye többször is a futamgyőzelemre, igen, óriási mázlik közepette, általában ugye Hamilton gondoskodott róla, hogy végül ne tudja beváltani ezeket a kecsegtető pozíciókat. Igazából ugye egy GP3-os bajnoki második pilótáról, illetve egy Forma 2-es bronzérmesről beszélünk, tehát végül is az utánpótlásban voltak neki mondjuk úgy jó eredményei, de valahogy itt a Forma 1-ben a nyomás, illetve talán amit említhetés a Red Bull által okozott nyomás, illetve a Verstappen által gerjesztett nyomást, az Gasly után úgy tűnik, hogy Albon bicskája sem bírta ki.
Akkor maradjunk még szerintem az Alfa Tauri és Red Bull párosnál. Az Alfa Taurinál Daniel Kwiatról te mit gondolsz most? Azért az olasz nagydíjon szerzett egy negyedik helyet, ez elég lesz számára, hogy bebiztosítsa a következő évekre is az Alfa Tauri szerződését, vagy ez azért eléggé gyengusnak mutatkozik ez az egyetlen egy negyedik hely? Szép teljesítmény, de nem biztos, hogy sokat javít az ő helyzetén.
Belementem abba a nem ajánlatos szituációba, hogy én komment háborúba kezdtem valakivel az interneten. hogy egyszerűen azt annyit írtam csak oda, hogy hát van kb. Egy rendes évben 20-21 futam, most egyetlen villantás itt nem nagyon lesz elég semmire. Nyilván aztán volt egy ellenvélemény, nem mindegy, nem akarok ebbe belemenni. Lehet, hogy a Daniel Kwiat klub egyetlen képviselőjébe sikerült belebotlanom. Na mindegy, szóval komolyra fordítva a szót, szerintem Kwiat is hát nagyon csúnyán kikap Gaslytól, amellett, hogy Pierre Gasly szerintem élete formájában versenyez, és most nem a futam győzelmére gondolok, amit Monzában húzott be, ővé lett a lepattanó, hanem az egész éves teljesítménye fantasztikus, és borzalmasan sajnáltam, hogy legutóbbi Imolában a technika ördöge kifogott rajta, mert szerintem, mert kimerem mondani, szerintem a harmadik helyre neki esélye lett volna, nyilván ez kellett Verstappennek a kiesése is, de én azt mondom, hogy az Alfa Taurinak a tempójában megvolt a bravúr lehetősége, ami egy dobogóban kiteljesedhetett volna.
Abszolút, Gasly remekel ebben a szezonban, és nem hiába kapta meg következő évre is az Alfa Tauri szerződését, mert kell egy vezető pilóta a csapatnál, úgyhogy ugye nem is volt opció, hogy visszasorolják a Red Bullhoz, így már utólag cikkeztek erről, hogy ez szóba se jött, és Gasly is utólag tudta meg, hogy ő igazából nem volt esélyes annak, hogy a Red Bullhoz visszasorolják, de ez mindenképpen a javára fog válni, hogy az Alfánál ezt a motivációt, ezt a határozottságot, ezt a vezető egyéniséget még inkább tudja erősíteni saját magában. Én örülök Gasly-nak, hogy marad jövőre is az Alfa Taurinál.
Hát meg abban gondoljunk bele, hogy van még egy éve, hogy ha úgy tetszik a Forma 1-es CV-jét, tehát a Forma 1-es önéletrajzát egy kicsikét még csinosítgassa, plusz egy év az Alfa Tauriba, vezérpilóta vagyok, és akár azt is eljátszhatom, amit Carlos Sainz, hogy szakítok majd a Red Bull családdal, és valamilyen másik csapatnál tudok jó pozícióba kerülni. Nyilván ebben még nem látunk bele, a fene se tudja, hogy tényleg mit hoz az egészen közeli jövő. De még egy picit visszakanyarodva az orosz csapattárshoz, abban tehát egyetértünk, hogy egy fecske, tehát egy kivillanó eredmény nem fog itt nyarat csinálni, illetve nem fog szerződést hosszabbítani. Te el tudod képzelni mondjuk Viatot bármilyen másik Forma 1-es csapatnál, vagy inkább azt mondod, hogy szép volt, jó volt, de a Forma 1-es karriernek vége.
Itt határozott válaszom van, nem tudom elképzelni már így a mezőnyben, teljesen semleges, átlátszó, gyengelkedő, kártékony pilótának gondolom, sehol nincs tényleg. Ez a negyedik hely, ez olyan, hogy így sikerült neki, de ezen kívül én az utóbbi pár évére teljesen homály, nem emlékszem, hogy ő itt lett volna.
Igen, nagyon borzasztóan beleszürkült a mezőnybe, és van itt még egy jó pár olyan pilóta, aki beleszürkül ebbe a mezőnybe. Folytassuk a sort szerintem Esteban Okonnal, akit mindenki hasra esik, mindenki a következő Alain Prostnak, René Arnaultnak tartja. Hát nem tudom, én a szkeptikusok táborát erősítem. Azon kívül, hogy Verstappen kilökte azon az ominózus évzáró brazil nagydíjon az érről, nekem semmilyen maradandót Okon egyelőre még nem alkotott, és nem értem azt, hogy a Renault vezetősége, meg úgy unblock a Forma 1, miért gondolja azt, hogy egy ilyen hatalmas nagy sztár lenne. Hát elég csak megnézni, hogy Ricardo egyelőre nagyon csúnyán veri a franciát.
Hát azt azért ne felejtsük el, hogy Esteban Okon és a Renault megbízhatatlansága is hozzá tartozik ahhoz, hogy Okonnak nem igazán sikerül semmilyen teljesítményt felmutatnia, és Okon azért kérdőjel számomra, mert ebben a szezonban is ugye négyszer már műszaki probléma miatt ki kellett állnia, és a Renault pont a mai napon közölte is, hogy ezért így elnézést kér Okontól. Talán, hogyha nem a Renault-nál lenne, és talán, hogyha ezek a megbízhatósági dolgok nem megbízhatatlansági dolgok nem lennének, akkor Okon is nagyobbat tudna villantani, viszont összevetve Ricardoval ez is kérdőjel. Tehát Ricardo szerintem annyival jobb, hogy Okonnak így talán esélye sincsen felmutatni bármit is.
Egy dolog jutott még eszembe itt, hogy hallgattalak, hogy szerintem az se véletlen, hogy Okonnak a kezét úgy szépen a Mercedes egy idő után elengedte. Hát emlékszem, amikor tavaly jellegzetes kép volt, az összes rendezőre ráutazott, hogy ugye Bottasnak a szerződése tavaly is a levegőben lógott, és azonnal bevágták a következő képen Esteban Okont, és mint egy hiéna így lesett a lehetőségre, hogy na hát, ha megkapom majd a finnek a helyét, aztán nem.
Toto Wolff lett volna a megmentője, de sajnos nem.
De azt lehet, igen, de úgy lehet látni, mintha tényleg Okont így elengedték volna, hogy na jó, annyira azért nem éred meg tulajdonképpen, hogy tűzbe tegyük érted a kezünket, és egy picikét még visszautalnék Russellre, hogy ezt kezdem ott is érezni, de remélem, hogy ezért nem lesz igazam. Hát meglátjuk majd, nyilván Okon is mondjuk úgy, hogy megérdemelten van itt, kicsikét azért ironizálok természetesen, de meglátjuk majd, azért még lesz ideje neki is bizonyítani. Jövőre például Fernando Alonso csapattársaként, az még azért egy érdekes lecke lesz majd. Hát akinek még javára válhat majd egy világbajnok csapattárs jövőre, az az Aston Martin, ugyebár Lance Stroll, Lapocinak a kicsi kis milliárdos kisfia. Hát érdekes ez a srác, mert ugye Weber Gábor is szokta mondani, hogy nem ügyetlen. Az utánpótlás szériákban is egészen szép eredményeket elért, például a Formula 3 Európa bajnokságban tudott bajnoki címet nyerni, és hát abban a mezőnyben azért George Russell is ott volt, aki akkor harmadik lett, tehát képes ő azért a bravúrra, de Perez mellett ez egyelőre nem igazán akar összeállni, hozzátéve, hogy azért neki is kijutott a pekhes versenyekből idén, akár csak Okonnak.
Hát Perez mellett nem, viszont akkor mi lesz Vettel mellett? Ez is kérdés számomra. Én nem tudom, én Lance Strollt eléggé hát kártékony pilótának gondolom, mert az a baj azt erősíti ebben a Forma 1-es berkekben, hogy az anyagiakkal ugye itt mindent el lehet intézni, és ez azért ez így rajta marad ez a pilóta megbélyegzés, és ez még azért hozzájön, hogy Perezzel szemben sem tud annyit felmutatni olyan kimagasló teljesítményt, hogy fel tudná esetleg venni bele a harcot Vettel mellett, meg még inkább nem, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy ő lesz a csapattársa jövőre, úgyhogy nem tudom, én szerintem Lance Strollnak nincs itt a helye.
De Hamiltonnak például maximálisan igaza volt, hogy az a baj, hogy kezd a Forma 1 az új gazdag, nagyon tehetős szülőknek a játszótere lenni, a kisfiút bejuttassák. Ugye most ugye Nikita Mazepint emlegetik, hogy ő lesz a következő, akinek mondjuk az édesapja lehet, hogy a komplett csapatot fog vásárolni, nyilván ez még lóg a levegőben. Hát ahogyan nagyon sokáig lógott a levegőben Giovinazzinak a szerződés hosszabbítása, engem borzasztóan meglepett, hogy az Alfa Romeo hosszabbított az olasszal. Aki egy nagyon aranyos srác, ha már Räikkönent rockstarnak neveztük, akkor Giovinazzit elgitározhatna mögötte és headbangelhetne. Tényleg, de a Giovinazzinak a hosszabbítása az engem roppant módon meglepett. És zavar is, tehát én bevallom, hogy zavar, mert nincs benne annyi. Tehát ő a GP2-ben is hozott egy ezüstérmet, ha jól emlékszem, pont Gasly ellen, vagy Gaslyval szemben maradt alul. És először szurkoltam neki, mert tudom, nagyon hiányzott, hogy nincsen olasz pilóta a mezőnyben, de így már nem hiányzik, mert mintha ott se lenne tulajdonképpen.
Én Mick Schumachert vártam Kimi Räikkönen mellé, jövőre egy tökéletes párosnak, tökéletes kettősnek gondoltam. Engem tényleg zavar, hogy Giovinazzi még itt lesz a mezőnyben. Nagyon aranyos, kedves, kedvelhető pilóta, de ennél többet nem igazán tud felmutatni Räikkönen mellett sem.
Igen, tehát még az sem, hogy egy kiöregedő világbajnokot sem tud legyőzni. Megszorongatni már meg tudja, főleg például egy körön, de hát versenytávon azért még mindig Räikkönennek a klasszis az érvényesülni tud, még egy ilyen gyenge autóban is. Giovinazzinak igazából tényleg volt elég ideje arra, hogy bizonyítson, de egyetlen egy nagy versenyesre jutna eszembe, hogyha most nekem említeni kéne, hogy na melyik versenyen alkotott Giovinazzi nagyot. Inkább a ki nem kényszerített hibái vannak meg nekem, ugye legutóbb a belga futamon követett el egyet, illetve az egy évvel ezelőtti belga nagydíjon is, csúnyán összetörte az akkori autóját. Szóval Giovinazzi, nem tudom, tehát egyszerűen nincs benne több szerintem, arrivederci.
Akkor elcsünk szót Nicholas Latifiről is, aki azért elég nagy várományosa volt a Williams sikerének, és talán nem igazán remekel ebben az évben. Russell mellett eléggé eltűnő pilóta, egy kicsit láthatatlanná is válik.
Hát igen, ugye őt is az édesapa protezsálta be, mondjuk úgy a Forma 1-ben. Nagyon sok évet töltött el a Forma 2-ben, majdnem GP2-t mondtam, ugye bárhozott a régi elnevezése. És talán utolsó futnekifutásra 2019-ben tudott egy ezüstérmet, egy második összetett helyet összeszedni. Akkor Nick de Vries mögött lett a második egyébként, de nagyon nincsen benne több. Tehát nyilván nem egyszerű egy George Russell csapattársaként ténykedni, bár ugyebár legutóbb majdnem pontot szerzett, ugye ilyen lucky loserként mondjuk ugye 11. helyen futott be az imolai nagydíjon, de ez sem önerőből volt természetesen. Nem tudom, tehát Latifivel is egyel beljebb vagyunk, vagy egyel többen vagyunk, ahogy szokták mondani, na veled is egyel többen vagyunk. És Latifi is egy ilyen töltelék karakter, tehát nagyon, szerintem nem nagyon fájna senkinek sem a szíve. Maximum az édesapjáé, hogyha mondjuk jövőre ő nem lenne már itt a rajtrácson, de valószínűleg itt lesz, tehát az a pénz az azért ott van.
Akkor nézzünk még a süllyesztő legmélyére, ugye a Haas távozó pilotáit, hogyha megemlítjük Grosjeant és Magnussent, őket szerinted láthatjuk még a következő években valamely más kategóriákban versenyezni, vagy ők teljesen elvesznek a süllyesztőbe? Talán ezt a két pilóta párost mondanám egyébként a mostani mezőny legkártékonyabb pilótáinak is. Én nem biztos, hogy fogadnék rá, hogy ők még valamelyik más kategóriákban bármilyen eredményt is el tudnak érni.
Hát figyelj, Grosjeanról el tudom képzelni, hogy kiad egy újabb szakácskönyvet, tehát lehet, hogy egy ilyen karrierváltásba kezd majd például. Még Magnussen szerintem, hát most hirtelen nem tudnék neki semmilyen jó kis szakmát megmondani. Ugye neki mondogatták ezt az IndyCart, de esélytelennek tartom, ahhoz szerintem a kevés az idő, hogy le tudjon szerződni egy olyan csapattal, meg kevés a mozgástér is. Nem fognak hiányozni, szerintem ők is tipikus ez a két pilóta, aki bőven-bőven sokkal többet tölthetett a Forma 1-be, mint amit eredetileg érdemeltek. A Grosjean karrierje is nagyon szépen indult az utánpótlás szériákban, több bajnoki címet begyűjtött, Kimi Räikkönennel ugyebár nagyon jó párost alkotott a Lotusnál, de hát ott óriási hibákat, tömegbalesetet okozott ugyebár Belgiumban, amiért el is tiltották. Így is összeszedett 10 darab dobogót, és Magnussen meg egy ilyen nagyon groteszk helyzetben van, hiszen életében egyetlen dobogós helyezés szerzett, élete legelső Forma 1-es futtamán 2014-ben Melbourne-ben, ahol ugye második lett, és ott ki lett kiáltva itt egy óriási bajnoknak, a jövő sztárjának, és hát most láthatjuk, hogy hova keveredett. Tehát általában tényleg csak a balhéiról lett híres, tehát elég csak tényleg a Hülkenberges esetre gondolni, amikor hát most nem fogom mondani, hogy mit mondott a német pilótának, nézzenek utána, szerintem nyugodtan, az interneten ez fönn van nagyon sok helyen, de tehát Magnussen is inkább csak a baleseteiről volt híres, hogy amiket okozott. Szóval szerintem nagyon sok olyan pilóta van ebben a mezőnyben jelenleg, akiknek komoly szintet kéne lépniük. Hát, hogy az emlegetett pilóták képesek lesznek erre a bizonyos szintlépésre, az majd csak a jövő hét végén a török nagydíjon derül ki, ha csak egy futam erejéig is, de Isztambul visszatér a Forma 1-be egy kiváló pályával. Legközelebb ezután a futam után jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!